Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, drága Jézus Krisztusunk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Köszönjük neked, hogy életünket eddig megtartottad. Hálásak vagyunk minden napért, minden percért, amit megélhettünk. Igen, szeretnénk szívünk legmélyéből hálát adni. Hálát adni a jóért, amivel már picin gyermekkorunk óta körbeveszel bennünket. És szeretnénk hálát adni a nehézségekért, a próbákért is. Mert bár sokszor úgy éreztük, hogy elveszünk, de még mindig itt vagyunk. Még mindig van életünk, és az életünkben vannak terveink, és ezek fölött tudjuk, hogy ott van a te terved is. Urunk, kérünk, hogy hadd ismerjük meg azt. Ha már tudjuk, akkor ismerjük meg jobban. És hogyha jól ismerjük, akkor add hozzá a te erődet, a te szent lelkedet, mert anélkül minden gondolat, minden terv önmagába hanyatlik, hamvába holt. De ne legyen ilyen, legyen feltámadott, élő, mint amilyen te vagy. Így kérünk, áld meg a mai Isten tiszteletünket, áld meg egész ünnepünket, áld meg benne az előkészületeket, azoknak fogadását, a családtagokat, akik érkeznek hozzánk, az útjainkat, amikkel megyünk másokhoz, szeretteinkhez. Kérünk, áld meg az evangélium hirdetésének áldásaival. Amen. Szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét olvasom Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első leveléből, az első korintusi levél 15. fejezetéből, a 20. verstől a 34. versig bezárólag tartó szakaszból. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott levelében a 15. fejezet 20. versétől a 34. verséig tartó szakaszban így szólít meg bennünket Isten igéje. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mert mindenki a maga rendje szerint első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alá vetett mindent. Amikor pedig majd alá vettetett neki minden, akkor maga a fiú is alá veti magát annak, aki alá vetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg értük? Miért vállalunk veszedelmet mi is minden percben, naponként a halállal nézünk szembe? Oly igaz ez, testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Efézusban, mi hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk és igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ne tévelyegjetek! A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent. Megszégyenítésetekre mondom ezt. Amen. Kedves testvérek, lehet, hogy egy kicsit talán elsőre nehéz ez az ige szakasz, amit a feltámadás ünnepén hallhattunk, de azután rögtön, hogy azt mondom nektek, hogy boldog feltámadás ünnepet, áldott húsvéti ünnepet. Mindenki gondolja mögé, mellé, életének, családjának, szeretteinek a kedves pillanatait. A húsvét az mindig is egy olyan ünnep volt, ami református keresztény életünkben egy meghatározó ünnep. Ilyenkor megváltozik a világ. Eddig talán tél volt az életünkben, ebben az évben, most jön a nyár, kezdődik a tavasz. Hát most egy picit nehéz ezt megértenünk, vagy megéreznünk, de hogyha körbenézünk, azért látjuk, hogy az elmúlt hetek havazásai után csak elolvad az a hó, és csak jön az a meleg. És aztán készülnek a sütemények, készül a beigli, megyünk valahová, várnak valahol minket, hozzátartozóink, szeretteink, vagy jönnek hozzánk. Mert hát szabad nap is van, ilyenkor az ember a munkától is kicsit fellélegzik. És jön a locsolkodás, mint régi hagyomány, ha van még valahol ilyen. Nálunk, mikor gyermek voltam, akkor különleges alkalom volt a húsvét. Mind a két nap locsolkodtunk, elmentünk meglocsolni az első nap az osztálytársainkat, ismerőseinket, azokat, akik a faluba laktak. Második nap meg elmentünk meglocsolni a szomszéd faluba lévő ismerőseinket, lányokat, akiket valamilyen módon megismertünk, vagy akiket barátaink ismertek, és akik csapatba jártunk. Gyermekként sok mindent jelentett nekem a húsvét, templomot is jelentett természetesen. Kötelező jelleggel el kellett menni templomba. Akkor még fanyalogtam, hogy mire való ez, az a sok ember, tömeg, feketébe, és énekelnek. Ráadásul még gyerekkoromban olyan énekel is volt, hogy tudjátok, ez az előéneklés, amit a kántor végzett. Az ének első néhány versét, sorát a karzatból lekiabálta, leénekelte, nem volt énekeskönyv tudnélik, vagy nem sok volt, és utána énekeltük. Diktálásnak hívták. Nagyon érdekes volt. Azon nevettem, sokat végig nevettem az Isten tiszteleteknek az énekes részeit. Nem azért, mintha annyira hívő lennék, hanem azért, mert vicces volt. Vicces volt. A kántor, az öreg kántor, amit éppen leénekel. Kicsit borítas hangja is volt, főleg így húsvét tájékán. Húsvét első napján is már reggel, de a tisztét betöltött. De szóval nagyon sok kedves emlék marad húsvétból vissza nekem gyermekkoromban. Legális alkoholfogyasztás. Hiszen már gyermekként, 10-11 éves korunkban, mikor elmentünk már locsolkodni, akkor mikor megkínáltak bennünket az osztálytársainknál, vagy barát, szomszédainknál, akkor a kóla az csak a második vagy a harmadik ital volt, az első az mindig valami alkohol volt, és ezt még a szüleink is így elnézegették ilyenkor. Persze, kimondva, kimondatlanul voltak, akik ezzel vissza is éltek. Szóval, milyen húsvét? Mit jelent nekünk a húsvét? Volt idő, amikor nekem gyermekkoromban jó bulit jelentett, természetesen egy istentiszteletet is, haranggal, lelkipásztorral, aki valami érdekes dologról beszélt ott a szószéken. Olyan 12 éves koromig ezt nem értettem. Talán a húsvéti nyuszi közelebb állt akkor hozzám, meg a tojások, húsvéti himes tojások. Ezt jelentette a húsvét. Festettünk és gyűjtöttünk tojásokat. De vajon mit jelent nekünk a húsvét? Mit jelent nektek? Elmondom, hogy mikor értettem meg először, hogy igazából mit jelent a húsvét, mit jelent nekem. Olyan 12 éves forma lehettem, már a konfirmációra felkészülők között voltam, és akkor már elég sokat olvastam, 6. osztálytól kezdve faltam a könyveket, és így volt az már akkor is, és már akkor elkezdett foglalkoztatni a halál gondolata. Mi lesz azokkal, akik meghalnak? Nem emlékszem, hogy meghalt volna valaki a családból, de tudom, hogy elgondolkoztam azon, hogy mi történik, ha meghalunk. Hova leszünk? Hova megyünk? Elképzeltem, hogy befekszem egy koporsóba, egy kis szűk helyre, elképzeltem, hogy azt leszögelik, és aztán elképzeltem, hogy másfél-két méternyi földet rászórnak a tetejére, és elkezdtem félni. Aztán, mivel elég sok szifit olvastam, arra gondoltam, hogy hát van itt majd megoldás, lesz itt majd megoldás. Hogy a science fiction könyvekben mindig lefagyasztják, hibernálják azt a bizonyos hőst, aki aztán évszázadokat utazik a hajón, és aztán visszajön, és eltelik sok év, és ő még ugyanolyan fiatal, mert hogy akkor nem öregszik, ha le van hibernálva, nem baj, majd lehibernáltatom magam. És akkor majd felébredek később, több ezer év múlva, és akkor majd körülnézek. Jó, csak ez időleges volt, mert utána arra gondolt, hogy és aztán mi lesz, tovább öregszem akkor is. Hát, ha addigra megtalálják az öregedést megállító valamit, az örök élet elixírjét, és akkor élni fogok évezredeken keresztül örökké. Volt azért ez teljesen megnyugtató számomra, hiszen a hétköznapok problémái azt mondatták velem, hogy hát ez az élet, ez ha örökké fog tartani, ráadásul akkor szenvedtem nagyon komoly szerelmi traumákban, szerelmi csalódások és be nem teljesült szerelmek, és hát milyen a tinédzser, folyamatosan szerelmes fiúk és lányok is, akik most fiatalok tudják. Hát ez az élet, hogyha ez így tart egészen örökké, nem biztos, hogy olyan jó az. Ráadásul akkor a gonosz emberek is örökké fognak élni, hogyha feltalálják az örök élet elixírjét. A Jóska Pista, akit annyira gyűlölök, akit még negyedikben megvertem, 6. már ő vert meg engem, az már nem olyan jó, hogyha ő is örökké fog élni. Szóval elég komoly gondolataim voltak ebben a korban az örök élet felől, illetve az élet felől, és akkor volt az, amikor konfirmáció egyik óráján lelkipásztor prédikált. Talán húsvéthoz közeli időszak volt, és elmondta, hogy azért van a halál az életünkben, mert bűnösök vagyunk. Isten nem így tervezte. De az ember hibázott. És ne gondoljuk azt, hogy Ádám hibázott, csak, meg Éva. Nézzük végig az életünket. Nézzük meg, hogy mi hibáztunk. Vannak-e hibás döntéseink? Vannak. Eltévedtünk. És el is tévedünk sokszor. És ezért van a halál, mert így nem lehet élni. Ez hibás élet. Ez az élet csak a szenvedést sokasítja az életünkben. Képzeljük el, hogy 100-200 évig élünk, és 100-200 év alatt rengeteg hibát tudunk véteni. Olyan hibákat, amiket nem tudunk helyrehozni. Ugye? Múltkor olvastam az interneten egy nagyon jó kis példát. Két barát beszélget, egyik bocsánatot kér a másiktól, a másik még tovább morcos. Miért haragszol? Na figyelj ide, fogj egy tojást! Megvan, törd össze! Összetörted? Összetörtem. Most kér tőle bocsánatot. Bocsánatot kértél? Bocsánatot kértem. És összeállt egészé? Nem. Érted már? Nem lehet mindent jóvá tenni. És hogyha hosszú az élet, akkor hosszabbak a bűnök listája is. Olyanoké, amiket nem tudunk jóvá tenni. És így megértettem, hogy ez kilátástalan. Így. Ennek a vége a halál, a koporsó. De jött Krisztus, azt mondja Isten, hogy nem akarja, hogy így legyen, és ő helyettünk minden bűnünknek a büntetését elvette. És minket nem akar a pokolra juttatni, nem akarja, hogy szenvedjünk, hanem azt akarja, hogy feltámadjunk, és örökké éljünk. Na ez az igazi örök élet. Megvan a válasz. Teljesen feldobott állapotban jöttem ki akkor a konfirmációs oktatásról. Más volt a világ. Másképp láttam az életet. Nem volt ez örökké tartó dolog, de más volt. Nekem akkor kezdett el valóban értelmet nyerni a húsvét, a Krisztus, a Jézus feltámadásával. Vajon hogy vagyunk ezzel? Persze utána voltak négy pontok még, amikor nem egészen értettem, volt még más, amikor az összetört életemet szedte össze Isten, darabjaira hullott életemet rakta össze, hogy újra ember lehessek. Volt olyan, amikor kimondtam a nemrég felolvasott 22. Zsoltár versével, hogy féreg vagyok, nem ember. Könyörülj, és könyörült. És meg kellett értenem, hogy mit akar velem. Újra. Mint ahogy minden húsvét egy lehetőség arra, hogy újra megértsd, hogy mit akar Isten velem. Érdekes filmrészletet láttam. Hitchcocknak az egyik rövid filmje. Van több ilyen, különleges rendező, ő jelentéstartalommal bíró kis filmeket is csinált. Alfred Hitchcock egyik filmjében a következő sztorit adta a filmnézők elé. Egy börtönintézet a helyszín, ahol egy fiatal, csinos hölgy életfogytiglan tartó büntetését tölti. De nagyon unja, és nem akarja így élni az életét tovább. És elhatározza, hogy véget vet ennek az egésznek, meghal. És ahogy nézi, hogy mi történik a halottakkal, látja, hogy úgy történik, hogyha valaki meghal a börtönben, akkor leviszik egy raktárhelyiségbe, ahol a koporsók vannak, belefektetik egy koporsóba, utána a gondnok, aki intézi ezt a dolgot, fölmegy az irodába, kitölti a halott bizonyítványt, megkondul egy harang, és aztán visszamennek, leszögezik a koporsót, kiviszik a börtön melletti temetőbe a koporsót, és elföldelik. Erre kitalálta, hogy mi lenne, hogyha a legközelebb ilyen halál esetnél ő belefeküdne a koporsóba, a halott mellé, és megbeszélni a gondnokkal, hogy ővel együtt szögeli le a koporsó tetejét, és amikor kiviszi és elássa, később este visszajön, és kiássa, annyi levegő van a koporsóba, hogy addig a pár órát kibírja, és aztán szabad lesz. Nem is kellett sokáig várni, a gondnok nagyon jó barátja volt, először húzódozott ettől az ötlettől, milyen dolog az valakit elföldelni élve, de hát aztán belement, mert tényleg jó barátok voltak. Megkondul a harang, ahogy előzőleg már eltervezte, kinyitja a cellája ajtaját, feltöri a zárat, elindul a raktárhelyiség felé, ahol van a koporsó a halottal, izgalmas út, többször majdnem elkapják, majdnem lebukik, de mégiscsak odaér a sötét raktárhelyiségbe, bemászik a halott mellé, és vár. Magára húzza a fedőt, a koporsó tetejét. És aztán jönnek is, nem sokára lépteket hall, kopácsolást megijed, mert ugye a koporsó tetejét fedelik, zögzítik rá, na de hát megmutatja magát, hogy minden egyes kalapácsütés egyre közelebb viszi őt a szabadsághoz, és aztán felemelik a koporsót, és kiviszik, érzi, hogy lejjebb engedik egy döbbenés, és aztán lassan hallja, hogy hurrá a föld, nagyon megijed, de úgy gondolja, hogy minden egyes lapát földdel közelebb kerül a szabadsághoz, hiszen nem sokára jön, majd a gondnak is kiássa őt, aztán elcsendesedik minden, és aztán kíváncsiságból, hogy mégis kivel van együtt, hogy ismerje, meggyújt egy szál gyufát, hogy megnézze a halottat. És ahogy a gyufát oda tartja a halott arcára, megdöbben, mert a halott nem más, mint a gondnok. És a hölgy sikolyával ér véget a film. Nagyon sokszor voltam én is úgy, még gyerekkoromban, hogy hogy akarom elkerülni az életfogytiglan tartó büntetést, vagy annak a végét, a halált. Olyan sokszor sok mindent megteszünk mi is, hogy elkerüljük a halált. Nem gondolunk rá. Foglalkozunk mással, dolgozunk. Eltereljük a figyelmünket. Vagy kitalálunk különböző menekülési útvonalakat, újraszületést, újjászületést, vagy csoda elixírt, örök élet elixírjét, vagy hosszabbítgatjuk az életünket különböző egészséges életmóddal, vitaminokkal. Pedig a tény, az tény, ezt nem kerüli el senki. Volt halottak feltámadása Krisztus előtt is. Krisztus munkálkodásában is sokszor feltámasztott halottakat, csak az a helyzet, hogy azok a halottak, akiket Illés feltámasztott, vagy akiknek Elizeus koporsója mellé temettek és úgy támadtak föl, vagy Lázár, akit Jézus feltámasztott, vagy a Naini ifjú, vagy a zsinagógai előjáró lánya, azok utána meghaltak. Újra Lázárt megölték. Egyedül Jézus Krisztus támad föl, és él most is. Ha hiszünk benne, na az az örök élet. Az a húsvét igazi üzenete. Akkor lesz igazán húsvét azzá, aminek lennie kell. Akkor lesz valóban öröm. Nem csak egy társadalmi ünnep, mint a karácsony. Egyre kisebb társadalmi ünnep egyébként ez a húsvét. A statisztikák, nem tudom, hogy ismerjük-e a 2011-es népszámlálás statisztikai adatait. Kedves testvérek, ha nem ismerjük, ne nézzük meg. Ne nézzük meg, mert az a helyzet, hogy én megnéztem. Nem örültem neki. Megvallom őszintén. Mi 2001-ben református 10.000 volt Cegléden, addig 2011-ben 6.706. Katolikus 15.000 volt még 2011-ben, most 9.865 van. A válaszok szerint 36.000-en élnek most Cegléden, tehát nem sokkal változott, később régebben 38.000-en, tehát 2001-ben még 38.000-en éltek a statisztikai adatok szerint, tehát 2000 fővel kevesebben élünk most Cegléden, de majdnem 4.000-rel kevesebb református van, és több mint 5.000-rel kevesebb katolikus, evangélikus is kevesebb van, és egyébként is. Látszatra nem változik semmi, hiszen ugyanúgy körülbelül 400-500-an vagyunk húsvét istentiszteleteken, ugyanannyian vagyunk vasárnapi istentiszteleteken, mind a három egyházközségben, kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel, de egyforma az istentiszteleti látogatottság. Az egyházfenntartó járulékok fizetése is körülbelül ugyanaz. Mióta itt vagyok 5 éve, nagyjából picit növekszik. Keresztelések több van, hála Istennek, mint temetés nálunk. Átlagosan ez nem így van, de mi ezzel, hála Istennek, jobbak vagyunk. De mégis, hogy van az, hogy 10 év alatt majdnem 4.000-rel kevesebben vagyunk? Akik mondják magukról, hogy reformátusok. Mert mit jelent nekünk a húsvét? Mit jelent nekünk az, hogy reformátusok vagyunk, az, hogy keresztények vagyunk? Ha igazán belegondolunk abba, és Pál apostol nagyon jól fogalmazza a korintusi levélben, hogy Krisztus feltámadt a halottak közül, különben mi értelme van? Különben semmi értelme nincs, hogy vállalunk veszedelmeket, ha a halottak egyáltalán nem támadnak föl. Nagyon jól elmondja, hogy ember által van a halál, de Krisztus által, ember által van a feltámadás, és az ember Krisztus megfizetett az ember bűneiért, és ott az élet. Nincs értelme küzdenünk. Nincs értelme reggel fölkelni, és este lefeküdni, hogyha nincs Krisztusunk. De nekünk van, és olyan jó, hogy itt vagytok, annak ellenére, hogy milyen hideg van. Mert ez azt jelenti, hogy számotokra van Krisztus. Számotokra van feltámadás. Mert mit jelent Jézus Krisztusban a feltámadásban hinni? Mit jelent református keresztényként feltámadás ünnepet ülni? Azt jelenti, hogyha összetört az életem, hogyha meghaltam, ha már a halál közelében járok, hogyha nagyon rossz az életkörülményem, akkor is tudom, hogy az én megváltóm él. És Krisztus él. Ezt jelenti. Mert hogyha ezt jelenti, akkor én ezt élem és tovább akarom adni. Van még 6000. Van még rajtunk kívül legalább 4000, aki még azt mondja, hogy református. Akinek szintén van húsvétja. Akihez nekünk kell vinnünk azt, hogy ez mit jelent igazán. Mit jelent nekünk a feltámadás? Az úrvacsora? Mit jelent nekünk az úrvacsora? Mert Krisztus az úrvacsorát a húsvét ünnepe előtt adta. Az úrvacsora a feltámadott Krisztust jelenti. Az úrvacsorában Krisztus van itt, aki most is él. Nekünk ezt jelenti az úrvacsora? Akarjuk ezt a közösséget Jézussal? Szeretnénk, hogyha jobb lenne az életünk. Szeretnénk, hogyha tele lennénk erővel. Szeretnénk, hogyha fájdalmainkra gyógyírt kaphatnánk. Szeretnénk, hogyha zaklatott életünk békességet kapna, hogyha az öröm lenne az egész életünk osztályrésze, hogyha tudnánk örülni. Szeretnénk, ezt mindenki szeretné. Csak közben szeretne meleg templomba lenni, közben szeretne hazamenni, mert készül a vacsora, vagy az ebéd, vagy sok minden más. És az úrvacsorát nagyon sokan a nagy ünnepeken nem veszik magukhoz. Tudjátok, mi ez? Ez olyan, mint amikor 2000 évvel ezelőtt Jézus keresztre feszítését nézik az emberek. Nézik és sajnálkoznak. Szörnyű. Talán még meg is értik egy-kettő, hogy azt mondta, hogy harmadnapon fel kell támadni, fel fog támadni, de most miért nem segít magán? Tehát tömeg nézi Krisztus keresztre feszítését és Krisztus halálát, és aztán hazamegy. De a harmadik napot már nem várják. Megtörtént egy keresztre feszítés, ezt a prófétát is keresztre feszítettük, de nem történt egyébként semmi érdekes. Volt egy kis sötétség, volt egy kis földrengés. Azt mondják a papok, hogy a kárpitja a templomnak ketté szakadt. Egyébként semmi érdekes nem történt. Na, menjünk haza. És nincs feltámadás. Csak nagyon keveseknek, csak azok a nők, az evangéliumot olvassuk, Magdalai Máriáik és Máriáik, mennek oda a sírhoz vasárnap, és ők látják a követ elhengerítve, és ők találkoznak Jézussal. Nem Péter, János, Jakab, ők odaszaladnak, találkoznak egy angyallal, azt mondja János, hogy hisz, benézett a sírba. Megnézik a keresztre feszítést, de a feltámadásban nem részesülnek. Eljövünk Isten tiszteletre, meghallgatjuk a lelkészt, nagyon lelkesen mond valamit, ha hazamegyünk, megkérdezik, hogy mit mondott a lelkész, miről prédikált, a bűnről, mondja a vicc. És mit mondott a bűnről? Nagyon ellenezte. Aztán, mivel nem történik semmi érdekes, hazamegyünk.
és az élő Krisztussal való közösségünk az úrvacsorában. Mit jelent nekünk az úrvacsora? A legnagyobb csodát Krisztus az életünkben szeretné végrehajtani. Szeretné, ha feltámadnánk. Nagyon nagy ez az evangélium, amit át kell adnunk. Tudom, hogy nehéz. Húsvét után el kellett telnie 50 napnak, és pünköstkor állt ki Péter, hogy prédikáljon a tömegnek arról, hogy Jézus feltámadt. És aztán egyik fejezetben Péter prédikál, a másik fejezetben legalább ugyanolyan hosszan le van írva, ahogy Fülöp elmegy és prédikál az etióp kincstáraknak egy az egybe. Személyes beszélgetésben győzi meg, és hogyha megfigyeljük majd a pünkösdi történetben, ez ugyanolyan hosszú, mint a Péter által mondott pünkösdi történet, amiben 3000 ember tér meg egy prédikálásra, és Fülöp egyetlen egy emberrel ugyanolyan hosszan beszélget az evangélium leírása szerint. Ugyanolyan fontos és nehéz. Egy emberért is el kell menni. Hol van a te testvéred? Elmentél érte? Beszéltél neki a feltámadás öröméről, ami a te életedben újjászült téged? Menj el! Nem csak a papoknak kell a templomban prédikálni, hanem apostol minden ember, aki Krisztusban hisz, küldött. El kell menni és el kell mondani, Jézus feltámadt, mert szeretném, ha te is feltámadnál. Tudjátok mennyi élet törik össze éves szinten nálunk? 50 temetés van. És tudjátok, hogy milyen nehéz sokszor a családoknak a szemébe nézni, mert nincs benne a feltámadás reménysége. Mert azt hiszik, hogy vége. Meghalt és vége. Nem, nincs vége. Nincs vége. A nehémiási igeszakasz, ami a mai napra van kiadva, névlista. A léviták, a papok és a nemzetségfők névlistája. Nevek. Nevek, amikkel Izrael újjá élet, feltámadta halottaiból Nehémiás helytartó alatt. Nevek. Füle. Farkas. Ócsai. Sorolhatnám a ceglédi neveket. Vajon a mi feltámadásunk névlistájában hol van a te családodnak a neve? Régen padokon ezüstlemezkék voltak, vagy rézlemezkék, amik a családokat jelölték, hogy ki adományozta a nagy templomba azt a padot. 50-es években levették. De sokan még mindig tudják, hogy melyik családnak melyik volt a padja. Nekünk Visken a Hánka pad, a baloldali harmadik padsor volt. Hogy ott van-e a család? Ott van-e a névsor? De ettől sokkal több van, mert azóta sokat változott Cegléd demográfiája, és vannak új nevek. De ott vannak-e? Ott legyenek. Legyen a szíveden a feltámadás reménysége. Krisztus nem adta föl. Azért van még mindig húsvét. Még mindig vagyunk. Az őseink felépítették ezt a gyönyörű templomot. Hirdeti a templom léte maga, hogy Krisztus él. Református hitünknek nincs mása. Nincsenek színes ruháink, nincsenek szentségeink, keneteink. Csak Krisztus van. Ma már nem tudnánk felépíteni ezt a templomot. Nem vagyunk annyian. Nincs annyi gazdasági erőnk. De itt van, megtartjuk, felújítjuk. Reménységünk még mindig van. Nincsenek 2000-en a padokban, de még mindig vagyunk annyian, mint 10 évvel ezelőtt a padokban. Kell a feltámadás nekünk. És az életünk, amely sokszor összetört, tudom, ismerem sokatok családi életét. Higgyétek el, Jézus össze tudja rakni. Újra. Fel tud támasztani titeket. Ha ezt jelenti nektek a húsvét. Ő ezt akarja. Legyen így.
Amen. Urunk, alázatos szívvel emeljük hozzád lelkünket, imádságainkat. Kérünk, támasz fel bennünket új életre, a benned nyert közösség, a veled való lét életére. Lássuk meg a te fényedben az életünket, a körülöttünk lévő eseményeket, körülményeinket tudjuk a te szemeddel nézni. Kérünk, szentelj meg bennünket ezen az ünnepen is. Jézus vérével, testével, a veled való közösséggel. Jézus él, mi is élünk. Ennek az örömét engedd, hogy vigyük magunkkal, mindenhová, hová küldesz bennünket. Amen. Foglaljunk helyet, és az úrvacsorára készülve hallgassuk meg Sztárai kórus szolgálatát.
Oh, keresztény testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztusunk az utolsó vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanán titeket kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiávvalóvá ne tegyétek magatokban. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá, de amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Ezért aztán legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. Az Istenek békessége pedig uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is az egy testben. Most mielőtt pedig megtérnénk hajlékainkba, jertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk hálát a velünk közölt kegyelmért. Ekképpen. Édes drága Atyám, Krisztus Jézus által, jó lenne a gyermekednek, jó a te közösséged. És amikor gyermeked vagyunk, akkor értjük meg, hogy nálad a kegyelem, nálad a feltámadás szíved mélyéből fakad. És hogy ezzel a szeretettel közelítesz felénk, ami készek vagyunk belátni és tükörként magunk elé venni a te szent törvényedet. És oly jó közösségben is lenni. Nem csak te veled, hanem egymással is. Egymással, test és vér által, hogy így lehetünk testvérek, keresztények, Krisztus követők. Ezt a kegyelmet, szabadulásod körülvevő örömét hagy köszönjünk és hagy legyünk hálások. Dicsőítünk és magasztalunk téged ezért. Áldja a mi lelkünk a te fenségedet és azt a dicsőséget, amelyet Krisztus által nekünk is adtál, hogy Isten fiainak neveztetünk. Ezért hát kérünk, maradj velünk. Maradj velünk utainkban most, amikor megtérünk hajlékainkba. És maradj velünk a hétköznapokban is. Maradj velünk akkor, amikor örömeink vannak, el ne feledkezzünk rólad. Akkor, amikor bánataink vannak, legyen hová menekülnünk. Akkor, amikor járunk és kelünk, amikor szeretünk, és amikor esetleg gyűlölünk, figyelmeztes bennünket lelked által. Lelked által, amely te magad vagy, mely az égő szeretet, a mindent körül lobogó láng, mely egészen az egekig felcsap, és minden rosszat elpusztíthat ezen a világon. Engedd hát nekünk, hogy a mi szívünk így tisztuljon ebben az ünnepben is. Hordozhassuk a feltámadott Krisztust békével, örömmel, derűvel és jókedvel fogyaszthassuk az ünnepi ebédet, és tölthessük mindazt együtt, és rád mutatva, téged dicsőítve, egymást szeretve, tudván, hogy a te tanítványaid vagyunk. Így kérünk Anya Szent Egyházunkért, minden küszködőért és szenvedőért, azokért, akik még nem ismernek téged, de azokért is, akik már megismertek téged. Így kérünk betegeinkért, így kérünk özvegyekért és árvákért. Te légy orvosuk, te légy istárjuk és gyámjuk. Így kérünk szegény nyomorult népünkért, nemzetünkért, mely bizony meghasonlik önmagával, mert téged megtalad. Gyújts fel ismét benne az élet szentségnek a lángját, hogy az arany kalickából az aranymadár kiröppenhessen, és megmutathassa a világnak, mit jelent kereszténynek és magyarnak lenni. Így kérünk a te szent fiad, a mi Úrunk 2013. esztendejében, húsvétnak feltámadás ünnepében, őrizd meg a mi reménységünket, hogy rád tekinthessünk, megváltunk, Krisztusunk. Amen. Időzünk Isten csendjében, a magunk imádságában. Ti azért imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, szentek közössége, ünneplő gyülekezet, fogadjátok az Úr áldását. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, álhatatosakká és szilárdakká. Ővé a dicsőség és a hatalom most és mindörökké.